Isten igéjét olvasom Pál első leveléből, amit Timóteusnak írt, 4. rész 1-től 11. verséig. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelki ismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és az igazságismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Szeptember óta tanulmányozzuk Pálnak a Timóteushoz írt levelét vasárnapról vasárnapra. Ezen az Isten tiszteleten elérkezünk oda, amikor az előző ige hirdetéseknek az üzenetei összefonódnak, összeérnek előttünk. A levélről szóló első ige hirdetés arról szólt, hogy az életünknek középpontjává kell tenni az evangéliumot. És az a kérdés volt velünk, hogy meg tudunk-e maradni ebben a középpontban. Ugyanis szükségünk van arra, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat erre a középpontra, mert a minket körbevevő világ, a bűneink mind-mind fókuszt, tévesztést segítenek elő, vagy elveszítjük a fókuszunkat tulajdonképpen. Kibillentik a szívünket Krisztusból. A múlt heti ige pedig arról szólt, hogy mi a kegyesség titka. Mi az alapja az Isten kapcsolatunknak? És az volt a válasz, hogy maga Jézus Krisztus a kegyességnek a titka, hogy benne és általa élhetjük meg a legvalóságosabban Krisztusnak a szeretetét, a megváltását és a megváltás valóságát. Amikor úgy éljük az életünket, hogy Krisztus van az első helyen, akkor annak következménye és hatása van a mi életünkre nézve, a gyülekezetünkre nézve is, hosszú távon, de a személyes életünkre nézve is. Ez az igeszakasz három ponton ábrázolja ki azt, hogy amikor Krisztus van az első helyen, annak milyen hatása és következménye van. Először a Szentlélek munkája az, amire ráirányítja a figyelmet, hogy ha így élünk, megtapasztaljuk a Szentléleknek a munkáját. Aztán a Krisztushoz való tartozás átformálja az életet. És harmadjára a jövő ígérete már itt és most meghatározó valósággá lehet az életünkben. Nézzük most meg részletesen, hogy hogyan bomlik ez ki előttünk. Tehát először a Szentlélek munkájának a megtapasztalásáról, hogyan beszél ez az ige szakasz. A szakasz egy proféciára történő utalással kezdődik, ami az ős kereszténységnek közös kincse volt, miszerint amikor Isten országa elérkezik, azelőtt próbák vannak, kísértések, és ebben a nehéz időszakban sokan elszakadnak a hittől. És amit első részben olvastunk, ahhoz a tévtanításhoz térít vissza Pál. És érdekes az érvelése, hogy nem azt mondja, hogy ahogyan az írásban olvassuk, hanem azt mondja, hogy a lélek pedig világosan megmondja. Luther Márton levelének egy idézetét hoztam, abból vett idézetet, hogy megvilágítsa előttünk, hogy hogyan, milyen szoros összefüggés van Isten igéje és a Szentléleknek a munkája között. Először is egészen bizonyos, hogy a Szentírást nem foghatjuk fel a magunk erejéből és értelméből. Ezért hát minden azon fordul meg, hogy imádsággal közeledjünk hozzá, mégpedig azzal a könyörgéssel, hogy végtelen irgalmasságából adja meg Isten az ő igéjének megértését, vagy hogyha úgy tetszik neki, véghez vihessen valamit az ő dicsőségére. Mert az isteni igének nincs más tanító mestere, mint maga az ige szerzője. Amint mondja is, Istentől tanítottak lesznek mindnyájan. Ezért kell a Szentlélek erejében bíznod. Hidd ezt el nekem, mert én ezt megtapasztaltam. Tehát a Szentlélek erejének a világosságában áll össze az igének egy-egy üzenete. És nagyon szép az, ahogy itt folyamatos igeidőt használ Pál. A lélek mondja, nem mondta, nem meg fogja mondani. A lélek folyamatosan azon munkálkodik, hogy eljusson hozzánk az Istennek az üzenete. Az, ahogyan ő vezetni akar bennünket. Hogyan vezette Pált a lélek az ige fényében, és miért fontos ez számunkra? Ha röviden válaszolok, akkor azt mondom, hogy azért, mert az ige fényében, a lélek erőterében lelepleződött a hazugság atyának a munkája. Maga Jézus beszél úgy János evangéliumának 16. részében arról, hogy a Szentlélek az, aki leleplezi, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A lélek világosságában láthatunk egyedül tisztán, hogy mi az, ami el akar szakítani minket az Istennek a szeretetétől, mi az a tanítás, ami elferdíti az Istennek az igazságát. A hazugságra csak igazságból lehet reflektálni. A tévtanításra csak igaz tanítás alapján lehet helyesen válaszolni. És itt a harmadik versben Pál a kijelentett ige fényében világosan összefoglalja a tévtanításnak a lényegét. A tévtanítók egyrészt tiltják a házasságot, másrészt bizonyos ételek élvezetét. Az írás magyarázók azt mondják, hogy itt két hatással, két dolog az, ami a dolgok hátterében van. Az egyik a judaizmus törvényeinek a meghatározó volta, és a hellenista gnosztikus gondolkodás. Ez utóbbi, az az antimaterialista nézet, miszerint minden anyagi, az gonosz. Minden, ami testi, az bűnös. Tehát tulajdonképpen úgy áll a nagy kép össze előttünk, hogy ezek a tévtanítók nem egy messzi földről jött emberek voltak, hanem ott nőttek fel a zsidó keresztjén alapokon, és aztán a hellenista gondolkodás filozófiának a hatása alá kerültek. Amikor azt mondja Pál, hogy elszakadtak a hittől, akkor nem csak egy szívbéli állapotra utal, hogy most a szívük eltávolodott egy kicsit Istentől, hanem arra utal, azt hozza világosságra, hogy alapvető keresztény igazságok nincsenek helyén az életükben. A hamis tannal szemben pedig felemeli az Istennek az igéjét, és azt mondja, Isten minden teremtménye jó. Mózes első könyvéből idézi, ahogyan Isten ránéz a teremtett világra, és azt mondja, hogy ez jó, igen, jó. És mielőtt elkezd kattogni bennünk, hogy igen, Isten minden teremtménye jó, hálaadással lehet élni vele, és már látjuk lelki szemeink előtt, hogy kik a vegetáriánus ismerőseink, és már lefuttatjuk előre a beszélgetést, hogy az előtérbe akkor hogyan fogjuk meggyőzni őket az ige alapján, hogy igenis egyen húst, illetve hogyha úgy étkezik valaki, hogy valamit mentesen, meg valamitől távol tartja magát, akkor íme itt az ige, ami azt mondja, hogy nyugodtan éljél vele hálaadással. Szóval mielőtt ez megtörténik, azelőtt tegyük mellé azt, amit Pál a rómaiakhoz írt. A Róma beliekhez írt levélben ezt mondja. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik. Hiszen Isten befogadta őt. Igen, Isten minden teremtménye jó és tiszta, és tudhatjuk azt, hogy ezek tőle erednek, és Isten igéje, hogy jónak mondja, és könyörgés által megszentelődik, mégis felülírja a mit eszik vagy nem eszik azt, hogy hogyan tekint Krisztus az én testvéremre. Hogy ez határozza meg, ő, az ő szeretete köt bennünket össze, hogy ne azt nézzük, hogy mi választ el, hanem a szabadságunkat korlátozhatjuk a másik miatt. Ez egy krisztusi fókusz szintén. Tehát nem marad előttünk leplezve semmi, ami az ördög munkáját illeti, vagy a tévtanításokat illeti. Bármi, ami Isten igazságától el akar választani, az a lélek fényében világosságra kerül. És nagyon nagy szükségünk van erre. Egyrészt a bűneinkkel kapcsolatban is, olyan szépen, mint a lakásban a por csak úgy ráül a bútorokra, a bűneink is ilyenek, csak úgy szépen ráülnek a lelkünkre, és észre se vesszük. És kell egy külső világosság, egy külső fényforrás, ami rávilágít arra, hogy itt van mit porolni, van mit takarítani. Tehát ezért is fontos a lélek világosságában, a lélek erejében élni, és a tévtanításokkal kapcsolatban is. Fontos, hogy a hitünk egyedüli zsinórmértéke, ezt használják a reformátorok, hogy a hitünk egyedüli zsinórmértéke, az az ige. Ez legyen az igazodási pontunk mindenbe. Amikor egy tanítással, tévtanítással, nézettel kapcsolatban kérdésünk van, akkor ne a Wikipédia legyen az első, amit felütünk. Nem mondom, hogy nem jó, és nem szoktam használni, de ez az ige arra hív minket, hogy kezdjük el bújni az Isten igéjét. És addig keressünk és kutassunk, az legyen az első, amihez hozzányúlunk. Mit mond erről az ige? Mit tanít erről nekem Isten? Nézzünk, próbáljuk megnézni. Igen, ez egy tudatos időtöltést igényel. Igen, nem könnyű. Könnyebb egy megemésztett információt így gyorsan valaki tollából elolvasni dolgokkal kapcsolatban, amikor nem mi ássuk ki az igazságot. Időt igényel, de most ez az ige arra hív, hogy tudatosan töltsünk időt így módon is az Isten igéjével. És ráadásul még azt is mondhatjuk, hogy a mai toleráns kultúrában nem is annyira könnyű ennek az igazságnak a megértése. Mert amikor a lélek leleplez valamit, akkor az céllal teszi. Azzal a céllal teszi, hogy a hazugság, hamisság, ferdülés helyére az Isten igazsága kerüljön. És a mai toleráns kultúrában sokkal inkább mondjuk azt, hogy jól van, ő így gondolja. Hát joga van másképp gondolni, mint ahogy én gondolom. És akkor a viszonyítási pont az én gondolom lesz, és nem pedig a Krisztus igazsága. Mi az, amit kijelent nekünk az ige dolgokkal kapcsolatban, és két szélsőséges utat gyakorlunk ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy csendbe vagyunk. Ó, majd meggondolja magát. Biztos majd nő, egy kicsit lélekben érettebb lesz, és majd egy év múlva tisztán látni fogja az igazságot. Vagy a másik, amikor hadd mondjam így, hogy az igével fejbe csapjuk a testvérünket. És azt mondjuk, hogy Isten minden teremtménye jó, tehát ne legyél vega. És ennek a két út gyakorlásával szemben ma Pál azt tanítja nekünk, vagy azt figyelhetjük meg, hogy arra hív ez az ige, hogy a lélek erejével, az igének a fényében, a tanításra reflektálva tartsunk ki az igazság mellett. Pál nem támadja azokat, akik tévtanítást hirdetnek, hanem szembesíti őket az ige alapján a tanításuknak a fertességével. És fontos elrejteni a szívünkben, hogy ha nem az igéhez igazodunk, ha nem az ige és Krisztus a mi zsinórmértékünk, akkor valami más lesz az, amihez mi igazodni fogunk. Tehát az első hatása a Krisztusra figyelő életnek, hogy a lélek világosságában, a lélek erejében, az ige fényében minden hamisság, ferdültség, tévtanítás, bűn lelepleződhet, megtapasztalhatjuk így módon a léleknek a munkáját. És a második hatása annak, hogyha Krisztus az első helyen van az életünkben, erre igyekszünk, az, hogy át fogja formálni a mi életünket. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy ha azokat az igazságokat fogja hirdetni, amiről ír neki, akkor jó szolgája lesz Krisztusnak. Amikor a Biblia Isten kapcsolatban arról beszél, hogy mi a jó, akkor egyértelműen arra utal, hogy mi az Istennek tetsző. És itt a jó szolgaság együtt van. Jó, azaz azt keresi, ami Istennek tetsző. Szolga, vagyis nem a maga ura többé. A múlt heti Isten tisztelethez kapcsolódva rájön valaki arra, hogy mi a titka. Van valaki, aki magáról azt mondja, hogy igazság. Van valaki, aki leleplezi a bűnt. És van valaki, aki meg tud engem menteni. És érdemes nekiadni az én életem felett az uralmat. Így lesz már a szolga, nem a maga ura, hanem annak a tetszését, akaratát kereső, aki őt megmentette. Krisztus jó szolgájává válni. Ez sem népszerű a mai kultúrában. Szerintem nagy boci szemekkel néznek ránk, hogyha azt mondjuk, hogy nem mi vagyunk az első. Ha vasárnap nem, az én határoz meg minket. Én fáradt vagyok. Nekem nincs kedvem jönni Isten tiszteletre. Vagy az ágyból kikelni, és az online ige hirdetést meghallgatni. És amikor azt mondja valaki, hogy hát igen, vasárnap pihenhetnék, de van valami fontosabb az én pihenésemen kívül, az, hogy hogyan táplálom az Istennel való kapcsolatomat, akkor nagyon sokan meglepődnek ezen. Mert lassan azt kell, hogy mondjam, hogy fehér hollók leszünk ebben a világban. Ez a formálódás, ahogyan ez viszont formálja az életünket, összefüggésben van azzal, amit így fogalmaz meg Pál Timóteussal kapcsolatban, hogy hittel és igaz tanítással táplálkozik. Egy önmagára visszaható folyamat bontakozik itt ki, ahogyan Timóteus tanulmányozza az igét, ahogyan az életének igazodási pontjává teszi, az visszahat rá, és erősíteni fogja, növelni fogja az ő hitét. Nagyon tudatosak vagyunk fizikai étkezésünkkel kapcsolatban, már legtöbben. Nem mindegy, hogy mit teszünk. Leveszünk a boltban a polcról valamit, az első, hogy megnézzük, hogy akkor GMO-mentes, meg nem tudom milyen elmentes. És az volt a vágy a szívemben, hogy bárcsak ilyen tudatos lennék én magam is azzal kapcsolatban, hogy a lelkemet mivel táplálom. Mert ahogyan a fizikai táplálék meghatározza a szervezetemet, hiszen az adja az erőt, az energiát ahhoz, ha nem eszek, akkor nem tudok úgy jelen lenni, úgy dolgozni, és hogyha ez így van a lelki életünkben is, hogy nem mindegy, hogy mivel tápláljuk a mi lelkünket, akkor meghatározó lesz az, hogy hogyan keresem Istent, hogyan akarok az ő jelenlétében élni. És átalakító valóság lesz a számomra. Tehát nem mindegy, hogy mit teszünk lelki értelemben sem. Legyünk ebben is tudatosak. És ezután két felszólítás következik. Utasítsd el, és gyakorold. Az a szó, amit itt Pál a gyakorlásra használ, annak van egy olyan jelentése is, hogy edzeni és fegyelmezni. És tulajdonképpen ennek a fényében így is fordíthatnánk ezt a pár mondatot, fegyelmezd. Edzd magad a kegyességben. Tivadar bólogat. Ő tudja testnevelés tanárként, hogy mit jelent fegyelmezetten edzeni. Nem kértem meg, hogy számoljon be nekünk arról, hogy mit is jelent az, hogy tudatosan valaki egy meccsre készül, és hány fekvő támaszt kell nyomni, és hány kört kell futni, de azért valamennyire mindannyiunk életének a része. Az, hogy ha edzünk, ha van egy edzéstervünk, az nagyon nagy odaszállást, nagyon tudatos jelenlétet igényel tőlünk. És ugyanígy, hogy az evangélium ereje újra és újra valósággá legyen a mi életünkben, annak nagyon-nagyon tudatos jelenléttel kell bírnia az életünkben. A lekcióban is azt olvassuk, hogy Pál nem azt írja, hogy amíg fel nem támadok, amíg el nem jön a feltámadás ideje, addig pihenek. de még csak azt sem mondja, hogy addig válaszezek egy kicsit. Hanem azt mondja, hogy minden izmát megfeszítve, teljes erőbedobással fut a cél felé, egyenesen a cél felé. És ez egyáltalán nem könnyű. Mert nekünk is vannak elhatározásaink, hogy igenis szeretném megerősíteni az Istennel való kapcsolatomat. Igen, holnaptól minden nap időt szánok az Istennel töltött időt, megadom az Istennel. És lehet, hogy valakinek ezt sikerül kitartóan, áldja meg az Úr benne, és erősítse meg ebben. De az is lehet, hogy valamelyikünk, vagy többen küzdünk azzal, hogy időről időre elhatározzuk magunkat, és aztán azt mondjuk, hogy hát én próbáltam, de nem megy. És csak sodornak minket a hétköznapoknak a történései. És hogyha így vagy ezzel itt, hogy neked ez küzdelem, sőt, belefáradtál, és inkább már azt mondod, hogy meg se próbálom, úgy se fog menni, akkor kérlek, hogy ennek a területnek a kapuját nyisd meg a Szentlélek Isten előtt. És hívd be őt erre a területre. Magad erejére nézve, vagy az én erőmre nézve, tényleg azt tudom mondani, hogy nem megy. Akkor adjál teret annak, akinek megy. Annak, aki ott tud téged tartani az Isten jelenlétében. Kérd azt a Szentlélektől, hogy erősítse meg az akaratodat. És imádkozhatunk azért is, hogy a lélek leplezze le azt, hogyha vannak az ördögnek vádlásai ezzel kapcsolatban, amik távol akarnak tartani minket, vagy a hitetlenséget a szívünkben. Leplezze le, és tegyük újra első helyre a Krisztussal való kapcsolatunknak az ápolását. És ahogyan egy sikeres edzés tervnek a megvalósulása, annak a záloga az, hogy kitartóan, következetesen gyakorolják, edzenek, jelen vannak, úgy legyen a mi életünk része is a kegyességgyakorlás, az Isten követésnek, a Krisztus követésnek a gyakorlása. Ne a kedvünk szerint, annyira emberi, és az én életemnek is a természetes rész, hogy meghatároz, hogy süt a nap, meghatároz, hogy milyen nap vár ránk. De ahogy az ifiben szoktak adni az ifi vezetők kihívásokat az ifiseknek, hogy most a következő héten otthon segítsetek, és aztán tök jó, mert egész héten, következő héten boldog az ifisek családja, mert mint a kis angyalok segítenek, ha minden igaz, ha meg nem, akkor van még hova fejlődni. Így az volt bennem, hogy milyen jó lenne, ha mi is így kihívást tennénk magunk elé. Próbáljuk meg azt, hogy mielőtt felkelünk, még ki se nyitjuk a szemünket, hanem csak úgy ott az ágyba. Valljuk meg Úrnak Jézust, fókuszáljunk rá. Amint felkelünk az ágyból, már kattog az agyunk. Mit, hogy kell csinálni, milyen nem szeretem, milyen szeretem dolgok vannak. Próbáljuk meg ebbe begyakorolni magunkat. Nem kell többen él 15 percnél. Vald meg Úrnak Jézust, ki ő, fókuszálj az ő valóságára, az ő erejére. Ki ez a Jézus? Bízzál benne, bízd rá magad. Bízd rá magad az ő jelenlétére és a szeretetére. És hívd be az ő munkáját, az ő életedbe, az életedbe, a napodnak minden részébe. Mondd azt, hogy Uram, veled akarok tanítani, vagy Uram, veled akarok tervezni, veled akarok könyvelni. Hívd be az életednek minden, vagy tanulni, tehát az életünknek minden tevékenységébe. Hívjuk be, és valljuk meg őt Úrnak. És aztán tök szép lezárása a napnak, amikor hátra nézel, és azt mondod, hogy Uram, hol láttalak a mai napomban? Hidd el, hogy hatni fog a te hitéletedre, az vele való kapcsolatodat meg fogja erősíteni, és gyümölcsöt fog teremni. És tulajdonképpen egy igazi mennyei edzésterv körvonalazódik előttünk, ami hétköznapjainknak része lehet. Itt még csak egy zárójeles megjegyzésem van ehhez a második ponthoz, hogy sokszor megrabolja az örömünket az, hogy nem tudjuk ezt hosszú távon gyakorolni. Nem fogadjuk el azt, hogy a már itt is még nem be vagyunk. Még nem lett tökéletessé a Krisztussal való közösségünk, nem lett teljessé. És a része az, hogy közel vagyunk, távolodunk, közel vagyunk, távolodunk. És amikor ezt elfogadjuk, És azt mondjuk, hogy nem elengedjük, hogy még nem, hát ha még nem, akkor már nem is fog menni, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amit a már igen, itt és mostban megragadható, akkor rájövünk, hogy nem az számít, hogy hányszor gyengülünk el, vagy bukunk el, hanem az, hogy újra és újra oda menjünk Krisztushoz, újra és újra felálljunk, megfogjuk a kezét, és vele menjünk tovább a mi utunkon. Így érünk át a harmadik pontba, ahol azt mondtuk, hogy a jelenre kihat a jövő ígérete. Miért éri meg Istennel járni az életünket? Pál azt mondja, hogy azért, mert az üdvösségünket munkáló Isten ígéretei már itt a jelenben is a miénk lehet. Már itt meghatározó valósága lehet a hétköznapjainknak is. Azt mondja Pál, hogy ez mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és eljövendő ígérete. És a Filippiekhez írt levélhez visszakapcsolódva, Pál úgy halad az ő élete célja felé, hogy közben meghatározza őt az a cél. Mi az életének a célja? Az, hogy a feltámadásban a Krisztussal való közösség kiteljesedjen. És ez a cél azt mondja, hogy már itt és most meg akarom ismerni Krisztus feltámadásának az erejét. És volt bennem egy hasonlata, hogy ez elkészültem, ahogyan a nap a világegyetemben jelen van, távol van, messze van tőlünk, de mégis a fénye, a fényének az ereje, már most ki tudunk menni, hát most éppen nem, de hogy amikor olyan érszak van, akkor ki tudunk menni, és hatással van, lebarnulunk, hatással van, amit testünkre, az életünk létfeltételévé vált, az, hogy legyen napsütés. És így volt hatással tulajdonképpen ezzel az egyszerű hasonlattal élve Pál életére is az, hogy a cél Krisztussal való közösség kiteljesedése, de addig is ez már itt most, a hétköznapokban az enyém lehet. Mi tehát a Krisztusra fókuszált élet haszna? Az, hogy már itt és most miénk lehet Jézus megváltásának életünket helyreállító és gyógyító valósága, mely teljességében majd Jézus visszajövetelekor lesz a miénk. De a lélek munkája folyamatosan bennünk azt, hogy mi az igazság, mi a hamisság, mi a bűn. Ő formálja ki bennünk az Istennek tetsző, az ő uralmát elismerő jó szolgát is. És általa már itt a mindennapjaink erőforrása lehet Krisztus feltámadásának az ereje. Legyen így. Ámen.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy, ami megmentünk kőszikla a viharban. Benned bízunk, rád tekintünk. Akkor is, amikor azzal szembesülünk, hogy mennyire nagy szükségünk lenne rád fókuszálni, hogy mennyire szükségünk lenne abból a középpontból élni az életünkben, amit te adtál nekünk. És közben ez mennyire nem megy. És add, hogy Urunk, ez a felismerés hozzád vigyen, és így könyörgünk ma is a te kegyelmedért, hogy emelj fel bennünket, erősíts meg. Emlékeztes napról napra, hogy mit jelent a te szeretetedből fakadóan élni. Te munkád az odaszállást, te légy velünk az úton. És imádkozunk most egyenként, mindazokért, akik itt vannak, akik velünk vannak bármilyen módon, lélekben, valóságosan. Áld meg bennünket, gyülekezeti tagokat, hogy tudjunk, Urunk, így dicsőíteni téged, és a mindennapokban veled járni. Kérünk, Urunk, azokért, akiknek különösen nagy kihívás most az élet, akik egyéni terheket hordoznak, akik betegségeket hordoznak, akik érintettek a járványban, akik küzdenek, akár az orvosok, az ápolók. De kérünk a tanárokért is, és mindazokért, akiknek sokkal nagyobb nyomás helyeződik most ebben az időben. kérünk most az őszi szünetért, hogy tudjanak pihenni és feltöltődni a családok is. Imádkozunk, Urunk, azokért a családokért, akik gyászolnak, akik elveszítették a szeretteiket, akár a járványban, akár egyébként is, vagy a közelgő halottak napja miatt ez a téma újra és újra közeljön hozzájuk. Kérünk azokért, akik egyedül élnek. Kérünk, Urunk, azokért, akik keresnek téged, de nem találnak. Különösen imádkozunk most a családtagjainkért, a mellettünk élőkért, a szomszédainkért, a munkatársainkért. Érted őket, Urunk, szeresd őket magadhoz. És kérünk az egész országunkért, adj bölcsességet a vezetőinknek, és kérünk, hogy szabj határt a járványnak. Kérünk, Urunk, az egész teremtett világért, és hát a népedért, hogy helyt tudjunk állni, és rá tudjunk mutatni Krisztus. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyre te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.